Megyünk tovább a hitben, merész hit, és már annyira merészek vagyunk, hogy a merész odaszánásról fogunk beszélni, az odaszánásról lesz szó. És izgi. Oké, az életedet az odaszánásod formája. Az életedet az odaszánásod határozza meg. És azzá válsz, aminek odaszánod magad. Akár kapcsolatban, akár dologban, akár célokban. Aminek odaszánod magad, azzá fogsz átformálódni. Ha semminek sem szánod oda magad, akkor semmivé válsz. Ez nem azt jelenti, hogy így elpárologsz, tehát ne így gondold, hanem hogy semmi lesz. Az élet semmi lesz. Egy nulla lesz. Azt mondod, hogy mi? Semmi. Nem történik semmi. Nem történt semmi. Nem lett semmi az életemből. Oké? Tehát odaszánás. Nagyon-nagyon fontos. És a nagyszerű emberek, azok egyszerű, hétköznapi emberek, akik valami nagyobb dolognak szánták oda az életüket. Nagyobb dolognak, mint önmaguk. És többször említettem már, hogy senki sem nagyszerű alapból. Oké, van egy nagyszerűségünk azért, mert Isten teremtése vagyunk. Van egy nagyszerűségünk. De hogy nem az a célunk, tehát Isten nem egy edénynek teremtett, ami fölrak a polcra, és akkor az a nagyszerűsége és a célja ennek az edénynek, hogy ott legyen fönn a polcon. Oké, tehát alapból igen, Isten teremtése miatt nagyszerűek vagyunk, de Isten céllal teremtett meg mindannyiunkat. Céllal születtünk erre a földre, céllal születtél ide, Szegedre, céllal születtél abba a családba, ahová, mindegy, hogy ott mi történt és hogy történt, de céllal születtél oda. Valószínűleg a szüleidnek voltak meg azok az a génállomány, ami Isten tervében neked szükséged volt arra, hogy tedd azt a munkát, amit ő szeretne az életedben. És tehát, hogy hétköznapi emberekről beszélünk. Nagyszerű hétköznapi emberek, akik valami többre, mint önmaguk odaszánták az életüket. És ezek vagyunk mi, egyszerű emberek. És akkor válsz naggyá, ha valami nagyobbnak szenteled az életedet. Tehát valami nagyobbnak szánod az életed. Ha csak magadnak élsz, azért szerintem ki se kelj az ágyból. Már hogy nincs értelme. Az ember az nem erre lett teremtve, hogy önmagának éljen. Tehát nincs értelme. Akkor maradj otthon, ne csinálj semmit, csak vegetálj. De ehelyett annyi minden van, ami sokkal nagyobb, mint mi önmagunk. Aminek élhetünk. És Istennek ez a terve az életünkkel. Mert ki akar rántani bennünket önmagunkból. És nagyobbá akar tenni, mint saját magunk. És így válunk nagyszerűvé. Oké? Úgyhogy azzá válsz, aminek odaszánod magad. Na most a probléma az, hogy sokan félnek elkötelezni magukat. És egyértelműen látható ez a társadalmunkban. Tehát emberek nem akarják elkötelezni magukat. Ritka a hűség manapság. A hűség. Oké, vagyis úgy van hűség, ha van benne érdeke. És abban a pillanatban nincs, amikor már nincs érdeke. Vagy nem tetszik, vagy nem akarja. De az már nem hűség. Mert a hűség az pont az, hogy amikor semmi érdek nincs, akkor is kitart ez a hűség. És ez igazából Isten szellemének a gyümölcse. Oké, tehát hogy nagyon, tehát ez egy jelenkori probléma. Mindig is probléma, de jelenkorban még inkább. Tehát ez az elkötelezettség hiánya. Ez olyan, mint amikor ott vagy egy ilyen svéd asztalos helyen, roskadoznak az asztalok, és akkor elindulsz az egyik pontról, tehát fél az ember az elkötelezéstől. És elindulsz az egyik oldalon, mondjuk ott vannak a saláták, és akkor így picit szedsz, de nem sokat, mert hát mi van, ha kettőt lépek, és ott van valami jobb. És akkor megyek tovább. hú, ott már, amit tudom én, a sültek vannak. Most egy ebéd előtt jó, mindjárt ezekről beszélünk. És akkor, fú, de hát abból sem merek venni, mert mi van ott a... És vész még az asztalon, és ott van minden, a köretek, a desszert, mivel, de mivel nem kötelezted el magad, mert hát, ha még jön valami jobb, ott találod magad az asztal végén, és üres a tányér, szinte üres, és alig van rajta valami. És visszamenném már, de a többiek már lerabolták az asztalt. Oké, és ilyesmi ez az elköteleződéstől való félelem. Hogy fél az ember attól, hogy nem kötelezem el magam, mert mi van, ha valami jobb lesz? Vagy mi van, ha valami jobb történik? És én elköteleztem magam, és lemaradok valami jobbról. És ez ilyenkor mindig előjön nekem, hogy hát ez még annó az 1 Mózes 3-ban volt valami ilyen gondolat, amit valaki, az nincs ott az a versnek keresd, de ott volt ez a gondolat, hogy lemaradsz valami jobbról. Egyél erről a fáról, mert le fogsz maradni valami jobbra. Ez egy hazugság. Egy hazugság. Oké, de hogy tehát egyszerűen nem lehet elkötelezettségek nélkül élni. Ha most megnézed az életedet, ott is vannak elkötelezettségek. Egy lakást venni, vagy házat venni, vagy albérletben lenni, az elkötelezettséggel jár. Elkötelezted magad, hogy vagy vettél föl hitelt, vagy valami, hogy fizetni fogod. Elkötelezted magad, hogy te itt szerződést írtál alá, és fizeted. Ha telefonod van, előfizetésed van, akkor elkötelezted magad 1 évre, 2 évre, örökre. Mit tudom én? Tehát autót sem tudsz venni elköteleződés nélkül. Iskolában nem tudsz járni elköteleződés nélkül. A gyereket nem lehet. Dolgozni nem tudsz. Házas nem tudsz elköteleződés nélkül. Legalábbis, hát ki lehet fejezni, hogy elkötelezem magam. Igen, így lehet. Végülis, igen, lehet úgy csinálni, hogy elköteleződöm, és aztán nem. Tehát ezt lehet, lehet. De amúgy ezek a dolgok nem működnek elkötelezés nélkül. És nem hozza meg azt a gyümölcsöt, ami benne van, azt a lehetőséget, ami benne van. Úgyhogy nem élhetünk elkötelezettségek nélkül. És ezért mondom azt, hogy pont ezért az elkötelezettségek meghatározzák az életünket. És a kulcs ebben az, hogy jóféle elköteleződéseink legyenek, és ne rossz. Oké? Tehát a jó fajta legyen. Tehát legyen több a jóból, és kevesebb a rosszból. Mert azért hozunk rossz döntéseket, nyilván az embert át is verik, vagy az ember sok dologban bízik, és aztán nem jön be. Na, de hogy legyen jó elköteleződésünk, több, mint rossz. Róma 6.13 beszél erről Pál apostol. Figyelj, azt mondja, ne adjátok oda magatokat, se a képességeiteket a bűn szolgálatára. Ne legyenek a gonoszság eszközei. Ellenkezőleg, szálljátok oda magatokat Isten szolgálatára, mint akik feltámadtatok a halálból. Egész valótokat és minden képességeteket állítsátok az igazságosság szolgálatába. Figyelj, ez a legmagasabb elkötelezettség, amit tehetsz az életedben. A legmagasabb és a legnagyobb, amit tehetsz az életedben Isten felé. Amiről ez a vers beszél. De itt van Róma 12.1. Azt mondja, Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amelyel őt méltóképpen tisztelitek. És itt nem pénzről beszélünk, mint áldozat, hozatal, hanem tehát áldozd az életedet Istennek. Úgyhogy amiről ma beszélni szeretnék nektek, ugye ott van a jegyzetben az 5 pont, és még nem, meg se karcoltuk. Tehát szeretném megmutatni nektek, hogy az 5 legmélyebb szükségünk, az hogyan találkozik az életünk 5 legnagyobb elkötelezettségével. És hallottátok már többet tőlem, hogy van egy 5 alapértékünk, amiket így szeretünk mondani, szeretünk róla tanítani, és mik is ezek? Nem élheted az életedet egyedül, az a közösségről szól, aztán a másik, akik növekednek, változnak, a tanítványozás, tanítványság, aztán akit megtaláltak, megtalál másokat, ez az evangelizáció, aztán nem merítheted ki Isten tárházát, ez az adakozás, bőkezűség, imádat, dicséret, és aztán a megváltottak szolgálnak. Ez pedig a szolgálat. Tehát öt alap dolog. Tehát beszélünk arról, sokszor beszélünk arról, lehet, hogy így nincs kihegyezve, vagy nincs felhívva a figyelmed, hogy most arról az értékről szeretnék beszélni, hogy... De beszélünk egy csomószor arról, hogy mit jelent megismerni őt. Mit jelent szeretni őt? Mit jelent növekedni ő benne? Mit jelent szolgálni őt? Mit jelent megosztani őt másokkal? Ez megint ez az öt dolog. Vagy másképpen mondva, mit jelent ez, hogy közösség, vagy tagja lenni egy közösségnek? Vagy mit jelent ez, hogy éretté válni, növekedni? Megint csak az öt dolgot mondom, csak másképp. Oké? Okay? Vagy mit jelent, hogy szolgálni, szolgálat, vagy mit jelent imádat, bőkezűség, dicséret, nagyra értékelés? Vagy mit jelent ez, hogy a hitedet megosztani másokkal? Na, úgyhogy izgalmas. Izgalmas. Ezek hatalmas dolgok, ezek életmegváltoztató dolgok, de értéktelenek, ha ennek az öt értéknek, ennek az öt dolognak nem szánjuk oda magunkat. Semmit nem ér az életünkben, hogyha nem kötelezzük el magunkat irántuk. Most volt olyan sorozat, amikor külön-külön mindegyikről beszéltem. Most amit ma szeretnék, hogy igazából amit nagyon aláhúznák abban, amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy nem tudod betölteni Isten célját az életedben egyedül. Egyedül nem megy. Magányosan nem megy. Tehát Isten célját betölteni az életedben nem megy magányosan. Nem megy magányosan. Lehetetlen. Egymásnak lettünk teremtve. Egymásnak körbenézel, és egymásnak lettünk teremtve. És lehet, hogy néhányaknál ezt könnyen el tudod hinni, néhányaknál meg nagyon nehezen. De tök mindegy. Egymásnak lettünk teremtve. És éppen ezért iszonyatosan hatással vagyunk egymásra. Még ha nem is törődünk egymással, de akkor is hatással vagyunk egymással. Minden döntésünk, mozzanatunk, minden. Mert kapcsolatokra lettünk teremtve. Mert nem jó az embernek egyedül lenni. Mindegy, hogy ez most házas ember, vagy nem házas. Egyszerűen szükséged van egy szellemi családra. Vannak dolgok egyébként, amit csak és kizárólag úgy tudsz megtanulni, hogy másoktól tanulod, vagy másokkal. Másoktól, vagy másokkal együtt tanulod. Vagy egyszerűen azért, tehát meg tudod figyelni egy másik embernél, hogy ő mit csinál, vagy hogy csinálja. Úgyhogy erről az öt elkötelezettségről szeretnék ma beszélni. Úgyhogy lássuk. Az első elkötelezettség, az erősíteni fogja a hiteteket, és ha nincs meg ez az elkötelezettséged, a hited nem fog erősödni. Oké? Úgyhogy ahhoz, hogy erősödjön a hitem, első pont, össze kell jöjjek másokkal imádni, dicsőíteni. Ahhoz, hogy erősödjön a hitem, össze kell jöjjek másokkal imádni, dicsőíteni. Most itt nem feltétlenül arról beszélek, hogy a dicsőítő estén itt kell legyél. Oké? Okay? Ez is része. Tehát ez is része annak. De ugyanúgy itt van, tehát itt vannak az Isten tiszteletek. Tehát az imádat az egyedül Istené. Istent imádjuk egyedül. És Oké, hogy eljövünk és imádjuk őt, de neked is van ebből hasznod. Tehát nem az, hogy Isten fogja bezsebeli az imádatodat, jól érzi tőle magát, mert egyébként akkor nem lenne Isten, ha neki erre szüksége lenne. Tehát Istennek nincs szüksége az imádatra. Oké? Tehát nincs szüksége arra, hogy hálás legyen. Nincs szüksége arra, hogy nagyra értékelést kapjon. Ő nem lesz ettől több, és nem fogja jobban érezni magát, mert ő Isten. Ő teljes. Tehát ebből nekünk van hasznunk. Ebből mi tudunk képülni, ebből mi tudunk erősödni. És ezer hasznot mondhatnék, de itt van kettő csak. Jó? Egy. Megújítja a hitedet. Tehát amikor összejövünk másokkal együtt, közösen imádni, dicsőíteni, megújítja a hitünket, és helyreállítja az örömünket. Megújítja a hitemet, és helyreállítja az örömömet. Tehát mikor eljössz egy ilyen imádatra, Isten tiszteletre, dicsőítő estére, tehát másokkal összejössz egy ilyenre, az megújítja a hitedet, és helyreállítja az örömödet. Ézsaiás 40:31. De akik az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. Oké, hányszor keltél már fel vasárnap reggel úgy, hogy gyerekek, ez a szombat húzós volt. Ma reggel. Így keltem. Mentem haza kertészkedni, miután itt jól kitakarítottuk magunkat. Még este 8, hát már nagyon csíptek a szúnyogok, 8:30, még 4 kézláb túrtam a földet, mert ültettem egy csomó virágot, meg mit tudom én. Na mindegy, az a lényeg, hogy hogy vannak ilyen reggeleink, vagy lehet, hogy az összes ilyen neked, vagy nem tudom. De az a lényeg, hogy dök fáradt vagyok, nincs energiám gyülibe sem menni, nincs energiám imádni. És aztán elmész, mert van egy elkötelezettséged, elmész, és egyszerűen feltölt. Feltölt. Történik valami, valami történik. Valami történik. És feltölt. És ez annyira jó. Azért van ez, azért történik ez meg, mert Isten megújítja az erődet. Megújítja, ezt csinálja. A Forma 1 nézés közben nem újul meg az erőd. A Forma 1 nézés közben elmegy az erőd. Tehát a harmadik körnél, tehát elhagy minden erő. Azon lehet a legjobbat aludni. Én már nagyon rég néztem, de vannak ilyen álmos pillanataim, emlékeim. De hát nálunk csak lányok vannak. Biztos, hogyha lennének fiúk nálunk, akkor többet menne a milyen száguldó cirkusz, hogy hívják. Na, de hogy az elemeid újra töltődnek ilyenkor. Már nem Forma 1 nézés közben. Kérdez, újra. Ez olyan, mint amikor ott van a Rocky filmet, láttatok már? A Rocky film. Rocky-t pépé verik, mindenféle formájúvá átváltozott a feje, és lejár a menet, gong, bing, kimegy az edzőhöz a sarokba, és azt mondja, ez az, gyerünk, csak így tovább, meg tudod csinálni. Sylvester Stallone-nek torzul a feje már mindenfelé. Jó vagy, és most menj vissza, és rúgd szét a... És néha úgy érzem, hogy ezt csinálom nektek vasárnaponként. Hogy gyerünk, csináljátok, menjetek most vissza a munkahelyetekre, a családba, és csináljátok, meg tudjátok csinálni, képesek vagytok rá Isten erőt fogadni. És erről szól. Ezt tudjuk tenni vasárnap, ezt teszi Isten rajtunk keresztül. Egymás felé. Hogy oda, tudod, ilyen szellemi defibrillátor, csak hogy újra mész, újra tudok menni. Megújítja az erőd. Nem én, meg nem te, hanem Isten beszéde. És Istennek a jelenléte. És ez annyira jó. Annyira jó. Megújítja az erőnket. 100. Zsoltár, 2. vers azt mondja, szolgáljátok az örökkévalót örömmel. Jöjjetek elé dicsérettel, és imádjátok őt. Úgyhogy az én alapbeállításom az ez, hogy buli kell legyen a gyüli. Tehát nem az, hogy itt gyászmenetet tartunk, meg szomorúság van, meg siránkozás, meg mit tudom én. Igen, történnek dolgok, történnek bajok, látjátok. Tehát itt a bizonyságokból látjátok, hogy kivel mi történik, vagy beszélgettek egymással. Tehát nagyon komoly dolgok történnek. De akkor is ez a hely, ez az a hely legyen, ahol fel tudunk töltődni. Ez nem azt jelenti, hogy belépsz az ajtón, és neked vidámnak kell lenned. Oké, mert akkor igazából nekünk kell csinálni a bulit. Nekünk kell erőt adni, nekünk kell örömöt adni. Nem, el tudok jönni elkámpicsorodva, És aztán Isten pedig az ő jelenlétével meg tudja fordítani ezt az egészet. Problémát lehet, hogy nem oldja meg, amivel jöttél. De lehet, hogy rávilágít valamire, lehet, hogy elé állít egy döntés elé, lehet, hogy megmutatja, hogy hol kéne lépned, és aztán lehet, hogy kapsz hirtelen egy ilyen fröccsöt, egy örömfröccsöt, vagy egy valamit, amitől csak jön egy jó érzés. Oké, mert tehát jöjjetek elé dicsérete, és imádjátok őt, szolgáljátok az örökkévalót örömmel. Úgyhogy örömmel jönni. Nem kényszerből, nem elvárásból. És azt szeretem ebben a hitközösségben, hogy szerintem egyikőtök sem így jön. Tehát jó, nem vagyok Isten, hogy lássam a szíveteket, de nyilván tehát nem jönnétek, hogyha nem így éreznétek magatokat. Na most itt jön a második elköteleződés, hogy haladjunk is. Az első segít megújítani a szellemi erődet, azáltal, hogy rendszeresen együtt vagy más hívőkkel, és együtt dicséritek és imádjátok Istent. Aztán a második segít majd felfedezni az azonosságodat és a célodat az életedben. Lehet, hogy sokkoló, de tudod, hogy tudod felfedezni? Második pontunk, kapcsolódnom kell másokhoz, közösségre. Oké, tehát megint csak följön a figyelmet, a zárójelet elmondtam már az öt pontom előtt, hogy egyedül nem tudjuk élni az életünket. Oké, tehát itt a közösség, az mind az öt pontban a kulcsfontossága a közösség, az együtt. Oké, tehát kapcsolódnunk kell másokhoz, közösségre. Csak úgy tudunk arról tanulni, hogy kik vagyunk, hogy kapcsolódunk, hogy közösségben vagyunk másokkal. Csak közösségben tudod felfedezni az azonosságodat, hogy te ki vagy, milyen vagy. Figyelj, sosem tudsz rájönni erre, hogyha mindig magadban vagy, vagy egyedül vagy. Tehát ha nincs emberi kontaktusod, akkor azt se tudod, hogy ki vagy és mi vagy. Figyelj, akkor ha csak egyedül élnél a Földön, nem lenne más emberi lény, akkor azt se tudnád, hogy ember vagy, mert ki mondja el neked, hogy te ki vagy. Érted? Tehát ezért, de valami bennünk kiállt e felé. Lehet, hogy a sok csalódás miatt már az ember lehet, hogy bujkál meg menekül, mert nem akar többet. Ezek az ördögnek a kis taposóaknái, hogy nehogy próbálj bármilyen közös életet, vagy együtt életet élni más emberekkel, de hogy tehát szükségünk van erre. Onnan tudod, hogy ember vagy, hogy emberi lényekkel vagy kapcsolatban. Ja. És az azonosságodat tényleg onnan tudod, hogy kapcsolatban vagy másokkal. A Biblia egyébként világos ebben, a Róma 12-ben, tehát világos abban, hogy kapcsolódnunk kell Isten családjához, közösségre. Róma 12, 4.-5. vers, azt mondja, és itt Krisztus testét emeli ki. Gondoljátok csak meg, az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel. Az egyes részeknek mind megvan a sajátos feladata. Oké, tehát mind megvan a sajátos feladata. Ugyanígy van ez velünk is. Oké, tehát beszél a testről, a bioszóra, akkor már soroljuk, hogy milyen órák vannak, már fullos az órarendünk a mai napra. De tényleg énekóra is volt. Tesi, mikor lesz? Ja, végén, jó. Oké, tehát azt mondja, hogy az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata, ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk. Sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk. És kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. Oké, figyelj, a fülem az csak akkor működik, és tölti be a célját, ha nem levágva, oda van vágva a földre, hanem a helyén van és kapcsolódik. Tehát hiába fül a fül ott levágva a földön, egyszerűen nem működik. Nem működik. Céltalan. Tehát kapcsolódnia kell a testhez ahhoz, hogy be tudja tölteni a célját. Oké, tehát semmi haszna nincsen egy levágott. Nem hallana semmit. Mit hallana? Hiába menni oda, hogy azt szeretnéd, hogy én halljak meg, és oda mész a fülemhez a földön, és mondod oda bele. Nem hallja. Nem hallja. Oké, tehát vagy az orrom levágva. Én csonkítom magam. Tehát semmi haszna, nincs célja, nem tudsz szagolni, nincs értelme. Szem nélkül semmi értelme. Nincs célja egy szemgolyónak. Külön, valahol, egy pohárba, vagy bárhol. Oké, tehát nincs. Ha el van választva a testtől, nincs értelme. Figyelj, a célod, amire teremtve lettél, ez csak akkor felfedezhető, ha kapcsolódsz a testhez. Krisztus testéhez. Nincs. Tehát ez van. Ha nem kapcsolódsz Krisztus testéhez, ha nem kapcsolódsz egy gyülekezethez, akkor nem fogod tudni betölteni a célodat. Nem tudsz működni a szerepedben, ebben a tervben, Isten tervében. Nem tud a feladatodat ellátni, a funkcióidat, nem tudod az értékedet felfedezni, nincs jelentőség akkor az életednek. Oké? Egy kéznek is csak akkor van értelme és haszna, ha nem levágva van, hanem a testhez van kapcsolódva. Úgyhogy ez az egész a kapcsolatokról szól. Kapcsolat Istennel, és aztán kapcsolat egymással. És ezért van az, hogy amikor konfliktusban vagy valakivel, akkor az élet az csak úgy gáz, ahogy van. Mehet minden szuperül, az anyagiak rendben vannak, egészségem is rendben van, még jól is nézek ki, tehát most mit, érted? De egyszer csak konfliktusba kerülsz valakivel, és tök mindegy, hogy mi szuper. Egy emberi konfliktus az egészet föl tudja rúgni. Az egészet. Tudod, amikor elárulnak, vagy elutasítanak, vagy átvágnak, vagy... Tehát bármilyen... Tehát mindegy, hogy minden jól megy. Mindegy. De már is minden totál gázzá válik. Úgyhogy ezért nem szeretjük a konfliktust. Mert az azonosságunkat, célunkat, azt a kapcsolatainkban találjuk meg. És egy konfliktus ez belerondít rendesen. És ezért akarja Isten egyébként, hogy béketeremtők legyünk. Ezért akarja, hogy mi béketeremtők, helyreállítók. A béketeremtő, ez ezt jelenti. Ez a shalomból ered, héber szóból. És a shalom az ideális állapot. A legtökéletesebb állapot. Ez mindegy, hogy lelki, mindegy, hogy fizikai, mindegy, hogy anyagi, természetű. A legtökéletesebb állapot. Ezért köszönnek így a zsidók, hogy shalom. Mert ez a mögötte a történet, ezt kívánják, hogy minden területen legyél a legtökéletesebb állapotban. Oké, és ezt akarja, hogy mi béketeremtők legyünk, helyreállítók, helyére állítói a dolgoknak. Ja, olyan emberek, akik nem konfliktusokat generálnak, hanem harmóniát. És azon dolgoznak. A megbékélés szolgálat, az ismerős új szövetségben ott van, megbékélés szolgálatát megkaptuk. Úgyhogy ha Jézus követő vagy, akkor te jobbá teszed a kapcsolatokat, nem rontasz rajtuk. Itt a vers, Efézus 2:16, azt mondja, azt akarta, hogy a saját élete árán a zsidókból és a nem zsidókból egy test legyen. Oké, tehát ez a két kategória létezett akkor. Voltak a zsidók, meg a nem zsidók. És hogy kibékítse őket Istennel. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor ezzel a két csoport közötti ellenségeskedésnek is véget vetett. Oké, ez azt jelenti, hogy minden nép, minden etnikum, mindenki, aki más, mint te, más nyelven beszél, mint te, tehát más, mint te, azok egyenlőek Isten szemében. Nem többek, nem kevesebbek, egyenlő értékűek Isten szemében. És Isten a gyülekezetben egy olyan helyet hozott létre, ahol nem számít, hogy mit van. Nem számít, hogy mennyit van. Nem számít, hogy mi a háttered. Nem számít az sem, hogy nézel ki. Nem szabad különbséget tenni ilyen dolgok felől. Tehát nem. Tehát mindenféle ember van köztünk. Olyan ez, mint a menny. Ha gondod van másféle emberekkel, akkor baj lesz a mennybe. Nem fogod jól érezni magad. Mert ott minden népből, minden nemzetből, minden nyelvből lesz ott ember. Ja, Isten találta ezt ki. És Isten találta ki azt is, hogy hogyan nézzél ki, például. Meg azt is ő találta ki, hogy a melletted ülő hogyan nézzen ki, jó? Tehát figyelj, ha elutasítod azt, aki vagy, ha elutasítod a hátteredet, hogy honnan jössz, és szégyeled, vagy bármi, ha elutasítod a származásodat, Azzal Istent utasítod vissza. És azt mondod, hogy Isten, te elég trehány munkát végeztél. Mert ő alkotott téged. És van egy helyed, van egy célod Isten tervében. És ezt a sok mindenkit Krisztus összehozta. És egy testé kapcsolta össze. És ez annyira jó. Annyira jó. De egyébként tudod, mi a történelem mögötte? A történet mögötte ez a zsidókat, nem zsidókat kibékítette? Ott az volt annak idején, hogy nem lehetett bemenni a jeruzsálemi templomba. Tehát a legexkluzívabb, igen, a legexkluzívabb épület volt a világon. Abból a szempontból, hogy nem tette be lábát senki. Csak zsidó. Csak zsidó. Oké? Tehát, és ott volt a szentek szentje, oda meg pláne. Oda meg pláne. És tehát mi nem mehetünk be oda, mert mi pogányok vagyunk, és mindegy, hogy honnan jöttél, egyszerűen nem mehettél be. Sőt, még az is megengedett volt, hogy ha te bementél nem zsidó létedre, megölhettek. Megkövezhettek. Oké? Csak gondold el ma. Tehát bejön az ajtón egy nem hívő ide közénk, és mit keres itt? És letámadjuk, meg mit tudom én. Tehát, hogy merészeltél bejönni? Nem. Jézus, amikor eljött, ennek véget vetett. Ő a kereszten ennek az egésznek véget vetett. A fal leomlott, még ezért szakadt el a kárpit is, amikor ő meghalt. És föntről lefelé, mert ezt nem ember szakította alulról, hanem ezt Isten szakította el fölülről. Ez az ő munkája volt. Úgyhogy ha valakinek ez nem tetszik, akkor tényleg utálni fogja a mennyet. Ja, tehát, úgyhogy mindegy, honnan való vagy. Mindegy. A gyülekezet az mindenki számára van. Ja. Úgyhogy ha Jézus követővé váltál, akkor el kell kötelezd magad a gyülekezetnek. Egy közösségnek. És itt van 2 Korintus 5, 18-tól, igen, 18-19. Verse. Azt mondja, mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. És aztán mi történt utána? Sőt, tehát nem csak, hogy ő kibékített önmagával bennünket, Krisztus által, hanem ránk bízott valamit. Sőt, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni ő vele. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneinkről szóló feljegyzést. És az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. Kétszer is ott van egy megbízatás. És mindannyiunkra. Nem a kiváltságos, nem a szuperek, nem a tökéletesek, hanem ránk. Ránk. Kivétel nélkül. Ránk. Oké, úgyhogy ez a második dolog. Tehát nem csak közösségben vagyok Istennel, hanem közösséget építek az emberekkel. Mert szükségünk van egymásra. És aztán jön a harmadik. Tehát, és itt, tehát soha nem tudsz eljutni a teljességedre, a felnőtt korúságodra, az érettségre. Soha nem tudsz eljutni, amíg meg nem hozod ezt a harmadik elkötelezettséget, és ez a következő, hogy másoktól kell megtanulnom a növekedést. Másoktól kell megtanulnom a növekedést. Vannak dolgok, amiket nem tudsz magadtól megtanulni. Csak kapcsolatban, vagy csak közösségben. Én szeretek egyébként önmagam tanulni. Az angol nyelvet is nagyjából úgy tanultam. Tehát szeretem. Magam tempójába olyan forrást találni, amit én megértek, meg én. De van egy de rengeteg dolog van, amit egyszerűen nem lehet. Nem lehet egyedül. Tényleg nem lehet. És ezért hangsúlyozzuk például a házi csoportokat, a kis csoportokat. Mert tanulhatsz tőlem dolgokat vasárnaponként, oké? De egy csomó minden van, amit nem tanulhatsz meg, csak ha kis csoportban kapcsolódsz másokhoz. Például megbocsátást. Csak kapcsolatokban tudunk megtanulni. Kell hozzá valaki? Aki jó megbánt. Aki jó keresztbe tesz neked. Oké? A hűséget is kapcsolatokban tudjuk tanulni. A szeretetet is. Elfogadni, meg adni. Oké. Kedvességet sem lehet csak kapcsolatokban. kifejezni. Jó, hát a plüss macidat is kedves lehetsz hozzá, vagy a tükör előtt magad felé, tehát. De figyelj, önzetlenség, irgalmasság, könyörületesség, tehát rengeteg dolog. A legfontosabb jellemvonásokat csak kapcsolatok útján lehet megtanulni. Úgyhogy másoktól kell megtanulni a növekedést. Hol? Hát Isten családjában. Krisztus testében. Efézus 4.16. Figyelj! Mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást. Így az egész test arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által. Oké, tehát én segítek neked, te segítesz nekem, és segítünk egymásnak. Ez így megy. Azok, akik ott körülötted ülnek, csak egy pillantás, nézd már jobbra, meg bal. Szükségük van rád. Oké? Tehát szükségük van rád. És neked is szükséged van rájuk. Van a gazdag embereknél ez a szindróma, amikor mindenük megvan, siker, pénz, elérték azt, amit szerettek volna, de nyilván még van még vagy 40 évük, tehát még egy csomó mindent elérhetnék, van hírnevük, és mégis üresen érzik magukat. Mégis üresek. És ez azért van, mert a siker az sosem azért adatik, vagy azért adatott, hogy megelégítsen bennünket belülről. Mindegy, hogy milyen területről beszélünk. Tehát akár az egyház területén, vagy a gyülekezet területén is sikerekről beszélünk. Az sem. Tehát sosem lesz képes megelégíteni bennünket. És nagy hazugság, ha ezt mondjuk a gyerekeinknek. És ezt tápláljuk bennünk, hogy legyél sikeres, és akkor minden rendben lesz, kisfiam, kislányom. Mert nem tud betölteni, nem elég. Az életet három szinten élhetjük. A túlélés szintje, a siker szintje és a jelentőség teljes szint. És a világ nagy része, most tényleg, mint földgolyó, tehát túlélő módban él. Európában kevesen élnek túlélő módban, fizikailag. Mert tehát Magyarországon vannak régiók, ahol nagyon-nagyon nehéz a helyzet, de még azt is mondhatnánk, hogy a világ sok részén még azt is átvennék inkább. És mert azért itt még mindig van valamiféle minimális szociális háló. És itt most nem Magyarország lévő tehát szegény embereknek akarom megmagyarázni, hogy nem szegények végül is, hanem csak azt akarom mondani, hogy a túlélő mód fizikailag az, hogy nem tudom, hogy lesz-e következő étkezésem. A túlélő mód az azt jelenti, hogy nincs ruhám azon kívül, amin van rajtam. És nem is tudok elmenni valahová ruházkodni, vagy cipőért, vagy ruháért. Oké, ez túlélő mód. Vagy túlélő mód az az, hogy nem tudom, hogy holnap lesz-e tető a fejem felett. És a világ nagy része így él. Így él. Csak nincs kirakva a szemünk elé, az interneten és a tévében, meg sehol. Oké, tehát ezen a szinten itt pont ezért nem is nagyon találkozunk vele fizikailag. Érzelmileg viszont sokan túlélő szinten élnek. Stresszelnek állandóan, aggodalmaskodnak állandóan, utálja a munkát, és alig várja, hogy hazamenjen, alig várja a hétvégét, egyszerűen túlélő módban mennek az emberek lelkileg. És ki vannak merülve. Na, de a legtöbben azok a sikerszinten működnek. A legtöbb ember. Így él. A siker az azt jelenti, hogy van elég pénzed. Vagyis, igen, hát, na, az nincs. Nincs elég. Ezt tudom, igen, ez semmi nem elég. A két, ez világos. Nem. A pénz az azt jelenti, ha már van egy kicsi, hogy vannak választási lehetőségeid. Hogy tudsz venni vagy zsömlét, vagy kiflit. Ha nincs, akkor nem tudsz egyiket se venni. De ha van 20 forintod, akkor egy zsömlét, vagy egy... Tehát van választási lehetőséged. Oké? Okay? Tehát figyelj, ha bármennyi pénz van a zsebedben, ha bármennyi, akkor a világ lakosságának a top 5%-ában benne vagy. A top 5%-ában. Ja. Tehát azt mondhatnánk, hogy világviszonylatban gazdagnak számítasz. Így sem. Hát ilyet sem hallottam én. Oké, mert van választási lehetőséged. Ja. De ez sem tölt be. Tehát a sikerszint sem tölt be, mert többre lettél teremtve, mint siker. Többre. Jelentőség teljes életre lettél teremtve. És ez a jelentőség teljes szint. Ez a harmadik. Ez abból jön, hogy odaadom az életem valami nagyobbnak, mint én. Nagyobbnak, mint önmagam. És ahhoz, és most érkeztünk meg a negyedik ponthoz, elég hosszan vezettem be, de tehát ahhoz, hogy jelentőséget tapasztaljak az életemben, ahhoz együtt kell szolgáljak másokkal. Együtt kell szolgáljak másokkal. A szolgálat az azt jelenti, hogy jót teszel másokkal. Most így nagyon, nagyon egyszerűen és nagyon másképp megfogalmazva. Jót teszel másoknak. Oké, mert a jelentőség, hogy te jelentősnek érzed magad, értékesnek és fontosnak érzed magad, az nem a te státuszodból jön. Oké, tehát ha kábrióm lenne, akkor érezném magamat valakinek, vagy mit tudom én. A legegyszerűbb, a státusz miatt érzett jelentőség, a legegyszerűbb formája az, hogy a márkák. Kell, hogy legyen az a márka, a pipa. Okay? Vagy a T betű, a Tisza cipő. Vagy ami. De miért kell? Most cipő, vagy póló. De kell, hogy az legyen, mert ugye a többiek is nézik. Az iskolában mondjuk. Vagy a munkatársaim. Fontos, hogy ilyen telefonom legyen, vagy olyan, mert az egy státuszt jelent. Az egy státusz. Akkor én vagyok valaki. Olyan, mint a többiek, akikhez én vonzódom, meg szeretnék olyan lenni, vagy közéjük tartozni. Ezért így akarok azonosulni velük. Oké? Tehát, de a jelentőség nem ebből fakad, hogy mert én is magamra veszem azt a logót, és akkor közéjük tartozhatom, és ezért érzem magam jelentőség teljesnek. Nem. De hogy is. Tehát, és nem a fizetésből, nem azért jelentős valaki, mert sokan többet keresnek, mint én, vagy mint te. Sokan. Vagy nem a szexualitásból ered, hogy váltakozik a partner világom, és tudod, levetik a partneréket, mint a ruháikat, cserégetik. Nem teszi őket jelentőssé. Nem. A jelentőség, teljesség az a szolgálatból jön. A szolgálatból jön. Így lett a világ összerakva. A szolgálatból ered. Hogy csak akkor érzed magad jelentőségteljesnek, ha oda tudtad az életedet adni valaminek, vagy valakinek. Tehát például nem lehetsz önző és jelentőségteljes egyszer. A jelentőségteljes érzés az akkor jön, amikor már nem magadról gondolkodsz, hanem odaadod magadat másokért. 1 Péter 4.10. Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok magatokat. Igaz? Figyeltek? Ezzel az ajándékkal szolgáljátok magatokat. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Azt mondja, ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Figyelj, a tehetséged, a képességed, az ajándékod, az nem érted van, hanem a melletted ülőért. Másokért. A melletted ülő meg nem önmagáért van, hanem érted? Másokért. Oké, az én ajándékom, az én tehetségem, az nem magamért van, hanem érted. És neked. Úgyhogy szükségünk van egymásra. A tehetséged az nem a te javadra van. Isten nem azért adta, hogy neked annyira jó legyen magaddal. Másokért lettünk teremtve. Másokért formált meg Isten. Másokért kaptuk meg azt a tapasztalatot, amink van. Mások miatt olyan az én személyiségem, amilyen. Mások miatt vannak különböző ajándékaim a Szent Szellem által, amikor újjászülettem, és kaptam ajándékokat, szellemi képességeket Istentől. Az is nem én, hanem másoknak. Azt mások kapták. Oké? A szenvedélyt, amit Istentől kaptam, azt sem én kaptam magamért, hanem ezt is mások kapták. Úgyhogy nem fogod addig jól érezni magad, amíg oda nem adod az életed másokért. Miért érzik emberek rosszul magukat? Hát azért, mert maguk körül forognak. Márk 8:35 azt mondja, aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki értem, és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. Figyelj, tehát Istennek rengeteg mondani valója van a szolgálatról. De egy nagyon fontos módját mondja, és hangsúlyozza ki újra meg újra, hogy másokkal, hogy együtt csinálni. És én ezért éreztem annyira jó magam tegnap itt takarításon, mert mindenkinek megvolt a maga feladat, tehát olyan olajozottan ment, mindenkinek megvolt a maga feladat, odanézte, ő csinálta, ő is csinálta, aztán kellett segítségnyújtás, egyik másik oda ment, segített, és mindenki megcsinálta maga kis részét, és kész lett. És aztán még ettünk egy pizzát is, úgyhogy ettől jobb már nem is lehetett volna. Ja, úgyhogy, de hogy együtt csinálni, mert jobb együtt. Isten nem úgy teremtett téged, hogy magányosan szolgálj, hanem csapatban. Családban, gyülekezetben, kapcsolatokban. Prédikátor 4, 9-12. Versig. Ha két ember együtt működik, az eredményesebb és hatékonyabb, mint ha valaki egyedül dolgozik. Ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik. Nincs senki, aki felsegítse. Azután, ha ketten egymás mellett fekszenek, egyikük sem fázik, de hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik? Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van. De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást. Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Oké, van ebben a részben jó néhány dolog, ami nagyon izgalmas, amikor együtt dolgozunk és együtt szolgálunk. Három dolog. Maximalizáljuk a hatásunkat. Ez a 9. versben van. Maximalizáljuk a hatásunkat. Tehát többet tudunk elvégezni. Ott van a szlájdunk. Többet tudunk elvégezni. Vagy másképp mondom. Tehát amit ezzel a gyülekezettel szolgálsz, annak sokkal messzebben ő hatása lesz, mint bármi más, amit egyedül csinálsz. Ez így van, ez garantálom. Tehát, ha hatást akarsz elérni egy városra, egy közösségre, egy nemzetre, vagy a világra, akkor tedd másokkal a gyülekezetben. Szolgálj másokkal a gyülekezetben. Amit együtt teszünk, az sokkal jelentőségteljesebb, mint amit egyedül meg tudunk csinálni. Egy csepp eső, az semmit nem hat egy sivatagra. De amikor ott sok csepp van, rengeteg, akkor kerté tudja változtatni ezt a sivatagot is. Ja. Úgyhogy együtt. Tehát amit tenni tudok, az nem sok. Az enyém se, a tiéd sem, de együtt. Az hatásos. Ahogy összeadtuk az autóra az adakozást. Tehát összejött majdnem 1.800.000 forint az autóra. Hogy ezt nem egy ember adta össze, hanem nagyon sok. Nagyon sok. Mi, így közösségként, de más közösségek is beszálltak ebbe. És ez, tehát ha csak azt néznénk, hogy egy valaki mennyit, mit tudtunk belőle volna venni, mondjuk lehet, hogy egy gumiabroncsot, vagy mit tudom én, tehát fékbetétet, vagy egy izzót. De együttvéve, meg egy autó. Keresés alatt van, tehát meg lesz ez az autó, keressük az autónkat. De hogy együtt hatásos. Olyasmit értünk el együtt, amit egyedül nem tudtunk volna. Aztán, amikor együtt szolgálunk, együtt dolgozunk, minimalizáljuk a bukásainkat. Ez a 10. vers. Ha elesik az egyik, a másik segít neki. Ugye ez volt? De ha egyedül lett volna, akkor ott maradt volna. Ott maradt volna. Akkor kiszedte volna össze. Ugye erről beszél a 10. vers. Tehát ha együtt szolgálunk a gyülekezetben, akkor ott vagyunk egymás felé védelemként. Ami lehet, hogy sokszor nem jól esik bizonyos helyzetekben, de ott vagyunk, és ez minimalizálni tudja a bukásainkat. Aztán a harmadik, hogy mozgósítjuk az erőforrásainkat, ez a 11. vers. Az erőforrások mozgósítása, tehát megosztják a pokrócot, ha kint alszanak. Erről beszél, hogy ha ketten vannak, akkor melegítik egymást, tehát akkor gyere, bújj be a pokrócom alá. Oké, tehát mindenki hozzáadja az erőforrását, és így együtt többet üt. Több haszna van. És jobban hat. Úgyhogy Jézus azt mondta, hogy nincs jelentéktelen szolgálat. Dehogy is. Tudod, hé, Vince, gyere csak ide. Magyarósi Vince, gyere már ide. Na jó, maradjál ott. De tessék, itt van egy pohár víz. És ennyi. Jézus nevében. Ez jelentőségteljes szolgálat, és jutalmat fogsz kapni érte az örökké valóságban. Hogy egy pohár vizet adtál Jézus nevében egy gyermeknek. Oké, vagy az, aki kirakja a zászlót a gyüli elé, vagy mit tudom én, tehát aki üdvözöl, tehát akik itt mindannyian. Tehát egyik, tehát amit csináltok, az nem jelentőség, tehát nincs, tehát jelentőségteljes, na, nem is tudom, hogy lehet ezt nemmel ragozni. Nincs jelentéktelen. Ilyen, jelentéktelen. Ja, tehát rengeteg mindent csinálunk, és egyik sem értékesebb a másiknál. És mindet el kell végezni. Ja. Úgyhogy mind számít. Mind számít. Na most van különbség a kiemelkedőnek lenni, vagy jelentősnek lenni. A kiemelkedő az olyan, mint az orrom. Hogy 8-kor beérkezik a terembe, de már 8-kor benn van, de én csak 9-kor érkezem. Oké? Tehát az kiemelkedő. Az orrom az kiemelkedő. Tehát lehetsz jelentős, de nem híres. Lehetsz híres, de nem jelentős. Nem baj, majd beszélgetünk róla. Oké? Tehát lehetsz. Tehát hiába vagy híres, de az nem feltétlenül jelentőséget jelent. De lehetsz jelentős annak ellenére, hogy nem vagy híres, vagy nem tudnak rólad. Yeah. Azért mondtam az orrot, mert ez egy látványos, kiemelkedő. De amikor arról beszélek, hogy vese, vagy szív, vagy máj, és belenézel a tükörbe, nem látod őket. Azt mondják, hogy azért működöm, mert ezek ott bent ott vannak. De mivel nem látom, ezért hiszem, hogy bent vannak. Mert még soha nem vágtam föl magam, hogy megnézzem, hogy ott vannak ezek a dolgok. Oké? Tehát hit által ott vannak benn. De ezek láthatatlan dolgok. De mégis ezek a jelentőség teljes részek. Ezek nélkül, orr nélkül tudnék élni. De azok nélkül, bajuszkötő nélkül nem tudnék élni. De a szervek nélkül, tehát ezek nélkül, a láthatatlan részeim nélkül meg nem tudnék élni. Tehát szükséges az élethez. Ja. Ha elveszítem bármelyiket is, elveszítem az életem. Úgyhogy jelentőséget az életed a szolgálaton keresztül szerez. Máté 25:40. Azt mondja, akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Tudod, miről szólt ez a történet? Hosszú, azért nem raktam ki, hogy elolvassuk, de azért nagyjából elmondom. Tehát, hogy egy nap majd ott fogsz állni Jézus előtt a mennyben. És azt fogja mondani, hogy jól van, szép munka volt. Szép munka volt, mert mikor éhes voltam, etettél. Amikor beteg voltam, meglátogattál. Amikor szomjas voltam, megitattál. Mikor börtönben voltam, eljöttél és meglátogattál engem. Mikor mezítelen voltam, akkor ruhát adtál rám. És akkor azt mondod, de mikor tettem ezt, mert én nem emlékszem rá. És erre mondja ezt a Máté 25:40-et, hogy amikor a legkisebbel, akkor velem tetted. Úgyhogy a jelentőséget, az életed a szolgálaton keresztül szerez. Ezért csináljuk az ételosztást. Ezért fontosak a gyerekek. Ja, tehát fontos. Na, de az ötödik életmeghatározó parancsolat, ez a következő. Ez az, ami örök hatású lesz, és jutalmat fogsz kapni folyamatosan ezekért. Szóval ahhoz, hogy örök változást hozzak, csatlakoznom kell másokhoz a küldetésre. Csatlakoznom kell másokhoz a küldetésre. Van egy életküldetésed, amit csak másokkal együtt tudsz elérni. És Isten azért helyezett erre földre, mert van egy üzeneted a világ számára. A világ számodra az, akik ott vannak körülötted. Oké? A küldetésed ez a világ felé, és ezt együtt csinálod másokkal. Jézus utolsó szava, és ugye az utolsó szavak nagyon fontosak. Jézus utolsó szavait úgy hívjuk, hogy a nagy küldetés. Máté 28:19-20. Azt mondja, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványa már minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Tehát Istennek célja van a történelemmel. Figyelj, most szeretnék összekapcsolni téged valami hatalmassal. Hát te személyes életedet. Tehát Istennek terve van, célja van a történelemmel, és célja van az életeddel. Miért adna Isten egy teljesen más célt az életednek, mint az ő célja a történelemmel? Tehát tanfolyamok vannak, kurzusok, hogy találd meg a célodat, az élet célodat. Miért különbözni az Isten történelemben írt céljával? Az én célom miért lenne más? Nem tenni, nem adna más célt. Úgyhogy az életem célja az valahogy kapcsolódik a történelem céljához. Mi az ő célja a történelemmel? Hogy családot épít. Oké? Családot épít. Ezért létezik az univerzum. Ezért lett megteremtve ez a világ mindenség. Ezért létezik a Föld. Ezért létezel te benne, mert Isten családot akar. Isten családot akar gyűjteni, és te már benne vagy. Isten egy gyülekezetet akar, és te már benne vagy. Isten egy királyságot akar, és te már benne vagy. És amikor majd mindenki csatlakozik a családhoz, akinek ott kell lennie, akikről Isten tudja, hogy majd egy nap igent mondanak, akkor a történelemnek ez a része, az lezárul. És megyünk az örökké valóságba. Tehát Isten azt akarja, hogy vegyél részt valahogy ebben a célban. Valahogy. Hogy elvidd az örömhír üzenetét a világ számára. Figyelj, amiért a híd közösség létezik, az a nagy küldetés. És emiatt a vers miatt van ez a gyülekezet. Nem másért. Nem. Ezért van az osztásunk, ezért csináljuk a gyereknapot is majd június 8-án, ezért van a rehab szolgálatunk, ezért van a Next Level havonta egyszer a fiatalokkal. Tehát a szívemen majd kezdjünk egy új alkalmat, egy új istentiszteletet fiataloknak. Tehát nem csak szeretjük és szolgáljuk Krisztust, hanem megosztjuk Krisztust másokkal. a legjobb hír a világon, amit megosztatsz. Ez, amire vágyik minden ember. Minden ember erre vágyik. Megbocsátás a múltra, cél a jövőre. És otthon a mennyben. Ez jó, nem? Hol kaphatod ezt meg? Sehol. Csak a gyülekezetben. Csak a gyülekezetben. És néhányatok lehet, hogy fél. Lehet félsz anyagilag is elkötelezni magad, mert mindig érzésből adsz. Oké? Tehát vagy ahogy marad, de azt is félve adod. És azt szeretném mondani, ha ez van, akkor inkább ne adj. Akkor inkább ne adj. Inkább ne adj. Azt szeretném mondani, hogy ne adj akkor. Félve nem kell adni, mert semmi értelme, és nem épül, nem jön belőle semmi ki. Számodra sem. És azt is elárulnám, hogy ha ez van, ha van félelem, akár mondjuk az adakozás területén, akkor itt nem azzal van, nem az anyagi elkötelezettséggel van a gond. Nem azért van félelem ezen a területen mondjuk. Hanem azzal, hogy valamelyiket az öt elkötelezettség közül, amiről beszéltem, még nem hoztad meg. Oké? Mert ha meghozod ezt az ötöt, akkor a pénz és az idő a legkevesebb, ami számít. Oké? A legkevesebb, amiért aggódni fogsz. Amikor azt mondtad az életed egy pontján, hogy Jézus, tiéd az életem. Ez azt jelenti, hogy Jézus, tiéd az időm, tiéd a pénzem, tiéd a tehetségem, tiéd a tapasztalatom, tiéd mindenem. Én hozzád tartozom mindenestül. Úgyhogy, ha küzdök olyan dolgokkal, amik kicsik, de küzdök vele, hogy odaadjam Istennek, akkor még nem köteleztem el magam a nagy dolgokban. Hogy bízok-e az öt területen, amiről beszéltünk ma? Hogy bízok-e mind az öt területen? Nincs ezzel gond, lehet növekedni, meg előrébb lépni. Oké? Tehát ha ezek megvannak, figyelj, akkor minden más apró dolog könnyűvé válik. Ami lehet, hogy óriási most. És Pál beszél a macedónokról egyébként 2 Korintusban. Ezt a részt még elolvasom nektek. Ők nagyon szegények voltak. Földrengés is voltak körülben, meg nagyon, nagyon szegény emberek voltak. Szegény gyülekezet volt. De hallottak arról, hogy Jeruzsálemben nagyon elszegényedett a jeruzsálemi gyülekezet. És szárazság is volt, éhínség, és még üldözték is őket. És a szegénységük ellenére bőkezően adakoztak. Hihetetlen volt. És Pál dicsekszik velük. És csak szeretném elmagyarázni nektek, hogy hogyan tudták ezt megtenni. 2 Korintus 8, 3. verse, meg az 5. verse, szerintem a 4-es is elolvasom. Azt mondja, elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak, sőt, talán még annál is többet. Oké, tehát az, amennyit csak tudtak, sőt, talán még annál is többet, ez az az adakozás, ami kijelentés útján megy, nem értelem. Azt nem értelem vezérli, hogy mi marad, hogy marad, mennyim van, nem, amikor Isten szól, hogy adj, akkor lehet, hogy abban a pillanatban én a vesztes oldalon vagyok. Van ilyen. Én megtapasztaltam, és rengetegen megtapasztalták, akiket ismerek. Van ilyen. És azt mondja, újra meg újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. De figyelj, és itt jön a lényeg, de nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet. Először, és ezért mondtam ezt, először önmagukat adták. Először önmagukat adták oda az Úrnak. Azután nekünk is. Ez az, amit Isten akar. Azt mondja Pál. Tehát amikor le van rendezve a fontosabb, akkor megy a kisebb is. Bízom Istenben. Bízom Istenben. Figyelj, bármit is csinálunk, akár részt veszel abban, amit csinálunk, egy Isten tisztelet, egy szolgálat, egy szolgáló rendezvény, adakozás, tehát bármi. Tudod, ne is az legyen a kérdés, hogy csináljam, vagy adjak-e. Hanem az, hogy Tehát most, tudod, ha az az érzés merült fel benned, hogy itt sokak fölálltak, mert hogy részt vesznek valami szolgálatba itt az Isten tisztelet elején, és te meg nem tudtál semmire fölállni, mondjuk. Te foglalkozz vele. Úgy értem, hogy nem az a lényeg, érted? Hogy júj, akkor nekem csinálnom kell valamit, hogy majd én is fölállhassak. Hát, megrendült a menny. Ettől a nagy, hogy nekem akkor csinálnom kell valamit, hogy én is csináljak valamit. Ne lógjak ki a sorba. Ez a státusz. Nem kell. Tényleg, ne érezd emiatt rosszul magad. Az a fontos, hogy Jézusé az életem. És tényleg odaadtam-e mindenestől az életemet. Mert ha igen, akkor ő majd vezetni fog egy következő lépésben, ahol meg fogod majd találni a te részedet. És csak szeretnék felolvasni valamit. Az illusztráció a szörfözés, amit itt minden nap csinálunk, ugye? Nem, csak nagyon tetszik, amit ír Rick Warren a szörfözésről és a szellemi hullámlovaglásról. Tehát a szörfözés ez egy kockázatos dolog. Nagyon kockázatos. Egy szörföző elkötelezte magát, hogy ezt a hullámot meg fogja lovagolni. Akár 10 méteres, akár 20 méteres, akár 3 méteres. És olyasminek kötelezte el magát, ami kitörheti a nyakát. Rámehet az élete, csontjai törnek, a gerince, de elkötelezte magát a hullámnak. Egy nagyobb dolognak, egy nagyobb erőnek önmagánál. És mindez miért? Adrenalin, kaland. Oké? Okay. De úgy válhatunk naggyá, ha alávetjük magunkat valami nagyobb erőnek, Istennek. És megtetted ezt már. Csak szeretnék felolvasni, tök jó a párhuzam a kettő között, amit ír. Azt mondja, Dél-Kalifornia a partjairól híres. A Beach Boys zenéjét, a szórakoztató tengerparti filmeket és természetesen a szörfözést is ez az országrész tette népszerűvé. Bár a szörfözés szenvedélyét gördeszkázásra váltotta a legtöbb amerikai fiatal, Dél-Kaliforniában még mindig közkedvelt az igazi sportág. Számos iskolánkban választható testnevelési tárgy a szörfözés. Ha beiratkozol egy szörf tanfolyamra, megtanítanak mindent, amit a szörfözésről tudni kell. Hogyan kell kiválasztani a megfelelő felszerelést, hogy kell helyesen használni, hogy lehet egy meglovagolható hullámot felismerni, hogy kell elkapni, és a lehető legtovább meglovagolni, és ami legfontosabb, hogyan lehet otthagyni a hullámot anélkül, hogy feldöntene. Soha nem fogsz azonban olyan tanfolyamra leelni, amely arra tanít, hogyan építsünk hullámokat. A szörfözés az Isten által formált hullámok meglovaglásának művészete. A hullámokat Isten alkotja. A szörfös csupán lovagol rajtuk. Egyetlen szörfös sem próbál meg hullámokat teremteni. Ha nincsenek hullámok, aznap egyszerűen nem mész szörfözni. Másrésztről viszont, ha a szörfösök észrevesznek egy jó hullámot, minden áron a legtöbbet hozzák ki belőle, még akkor is, ha ez a vihar kellős közepén való szörfözés jelent. Egyedül Isten képes hullámokat teremteni. Az ébredés hullámait, a növekedés hullámait, és a lelki vagy szellemi fogékonyság hullámait. Nekünk, gyülekezeti vezetőknek, akár csak a gyakorlott szörfösöknek, az a dolgunk, hogy észrevegyük az Isten szelleme által gerjesztett hullámokat, és meglovagoljuk őket. Nem a mi feladatunk az, hogy hullámokat készítsünk. Az viszont igen, hogy felismerjük, hogyan munkálkodik Isten a világban, és bekapcsolódjunk ebbe a munkába. A Szelőbek gyülekezetben mi sohasem próbáltunk meg hullámot építeni. Ez az Isten dolga. Megpróbáltuk viszont észrevenni azokat a hullámokat, amelyeket Isten küldött felénk, és megtanultuk elkapni őket. A döbbenetes dolog az, hogy minél tapasztaltabbak leszünk a növekedés hullámainak meglovaglásában, Isten annál többet küld belőlük. Azt gondolom, hogy a történelem legizgalmasabb korszakát éljük a gyülekezet szempontjából. többen jönnek Krisztushoz most, mint korábban bármikor a történelem folyamán. Hiszem azt, hogy Isten mindenhová elküldi a gyülekezet növekedésének hullámait, ahol emberei fel vannak készülve azok meglovaglására. Isten szellemet dagadó hullámokban árad szerte a világban. Minden reggel valahogy így szoktam imádkozni. Atyám, tudom, hogy hihetetlen dolgokat fogsz majd véghez vinni. Kérlek, add meg nekem azt a kiváltságot, hogy részt vehessek egy-két dologban ezek közül. Más szavakkal kifejezve, a gyülekezet vezetőknek abba kellene hagyniuk azt az imát. Uram, áld meg, amit teszek. És elkezdeni ezt. Uram, segíts azt tenni, amit megáldasz. Most szem ennyi. Nem, van még. Ha egy szörfös partra sodródik, mert nem jól lovagolt meg egy hullámot, míg nem hagyja abba a szörfözést, visszaúszik az óceánba és várja a következő nagy hullámot, amit Isten küld. Van egy dolog, amit megfigyeltem sikeres szörfösökben, az álhatatosság. Talán te is sodrottál már partra néhányszor szolgálatod során. Talán lemaradtál egy pár hullámról. Ez nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Az óceán nem szárad ki. Ellenkezőleg a világon éppen ebben a pillanatban gerjeszti Isten a legnagyszerűbb hullámokat, amiket valaha láttam. Úgyhogy rajta kapjunk el egyet. Ja. Na, erről szól ez a sorozat. Erről szól a merészhit. Oké? Az, hogy ott tartunk, ahol azok azért vannak, mert meglovagoltunk hullámokat. Együtt. És nem maradtunk a babastrandon. Ja. És aztán azt látom így visszanézve az években, hogy egyre nagyobb hullámokat kaptunk. Tehát Isten bízott ránk. Még többet. Még többet. És Isten megáldotta azt. És tudom, ott a kísértés, és lehet, hogy te szeretnél babastrandon maradni, de nem fogunk. Sorry, nem fogunk ott maradni. Tehát magunkra kötünk, és jössz velünk. Tehát ezért van ez a sorozat, hogy legyél merész, és te is gyere egyre mélyebbre velünk. Ja. A merész hit, ez a te lehetőséget, hogy elkapd a hullámot, és aztán meglovagold. Úgyhogy még ezt a videót nézzük meg. Rövid. Nem baj, a 12 óra van. Na, megy a videó? Isten ad hullámot, aztán neki kell vágni. De tényleg vannak akkora hullámok, amiket nem tudsz magadtól meglovagolni. És oda kell ránts valakit magad mellé. És együtt megmegy. És ezt tesszük. Ezt tettük az elmúlt 7 hétben is egyébként. Húzlak benneteket. Merész hit. Merész hit. Merész hit. És Készültök meglovagolni hullámokat? Készüljetek. Készüljetek. Mi lesz az? Nem tudom. De van itt egy lap, segítsetek kérlek, ezt kiosztom. Ha végeztünk a sorozattal, akkor mi lesz? Tehát akkor minden kihívás nélkül mész tovább, vagy lesz valamit bevállalsz, vagy lesz valami, amire rálépsz. Egy következő lépés. És ez a lap, ez a következő lépések lapja, a lista nem teljes, tehát most itt nincsenek rajta 85 szolgálati lehetőség. Ez csak számunkra most egy következő lépés. Kérlek, töltsétek majd ki a dal alatt, és dobjátok be, majd körbe megy újra a kosár, Dani segít. Most miközben mondom, elolvassátok, és akkor csak tudtok benne karikázni. Ja, tehát ez egy visszajelzés Istennek. És nekünk is egy visszajelzés, hogy tudhatjuk, hogy hogyan segítsünk. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Jó, kapok én is egyet, van még maradt? Oké, néhány következő lépés. Tehát először vagyok a hit közösségben, a döntést hoztam, Krisztus szeretném követni. Többi információra lenne szükségem, mit jelentem fogadni Jézust. Érdekel, hogyan lehetne a lakásomban házi csoport, szeretnék csatlakozni egy házi csoporthoz, szeretnék bemerítkezni, érdekel a családi óra. A családi óra az olyanoknak, akik az elmúlt egy-két évben jöttek, de lehet, hogy elmúlt három évben, mert szerintem két éve nem volt, nem csináltunk. Ahol egy délutára vagy egy délelőtre összejövünk egy kaja mellett, és ez velem van, vagy velünk van, ahol beszélünk arról, hogy hogyan alakult a hitközösség, kik vagyunk, mit csinálunk, miért csináljuk a dolgokat, egy kicsi betekintés arra, hogy ki ez a család, és mi ez a család. Jó? Ha van imakérésed, írd rá, kérdésed, megjegyzésed, és az fontos, a név, telefonszám, e-mail címe, akkor válik relevánsá a karikázás is. Ja. Jó? Úgyhogy imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük. Köszönjük neked a hűségedet, a törődésedet, a kitartásodat, az áldozatodat. Szükségünk van rád. Köszönjük az életünket, a létünket, a szívdobanásunkat, azt, akik vagyunk, akivé teremtette és formáltál minket. Segíts, Uram, elfogadni önmagunkat. Elfogadni a személyiségünket, elfogadni az eddigi tapasztalatunkat, elfogadni az ajándékainkat, a hátterünket, ahonnan származunk. És segíts, Uram, elfogadni ugyanezt másokban is. Taníts, Jézus, minket, kérlek, az egymás életre. Taníts minket ezeken a területeken, segíts az odaszánásban, az elköteleződésben, hogy a hitem erősödjön azáltal, hogy közösségben vagyok a te népeddel, a gyülekezettel. Uram, segíts a növekedésben, azáltal, hogy másoktól tanulom a növekedést. Segíts megtapasztalni a jelentőségteljes életet is, Uram. Azáltal, hogy együtt szolgálunk. Uram, szükségünk van rád. Segíts, kérlek, megtapasztalni azt is, ahogy vihetjük az örömhírt mindazoknak, akik ott vannak körülöttünk, bárhol is legyünk, hogy ezáltal örök változást tudjunk hozni mások életébe. Kérlek, segíts ebben, ahogy megyünk előre a küldetésünkben. Szükségünk van rád, és szükségem van rád. Nekem a te erőd kell. Az enyém az kevés. Úgyhogy segíts, Uram. Segíts, Uram, abban is, hogy felismerjük a te hullámaidat, és hogy meg tudjuk azokat lovagolni. Segíts megtalálni a következő lépésünket. Jézus nevében. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem fogadtad el Jézust Krisztust megváltódnak, személyesen, a te uradnak, és akarsz vele egy kapcsolatot, akkor csak mondd el neki, hogy Jézus, akarlak, szükségem van rád. szükségem van rád. Akarlak, legyél te az én Uram, az én megváltom. Jézus nevében. Amen.